Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból, az Ő tette Szent Palástját Válla Imra című műsorunkban. Tibor atya köszönti Önöket, és ahogy megszokották a kedves hallgatók, ez a műsor abból a célból jött létre, hogy hát ha a kedves fiatalok, akik még nem döntöttek a hivatásuk felől, késztetést éreznek arra, hogy na hát igenis érdemes Isten mellett dönteni. Ennek kapcsán szoktam papbácsikat megszólítani, hogy beszéljenek magukról, és most ebben az alkalommal is egy kedves ismerős hang lesz velünk, akit a kedves hallgatók ismernek, kedves Boldizsár Ferenc atya, Isten hozott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a felkérést és a meghívást, kitüntetést, és szeretettel válaszolok a feltett kérdésekre.
Kedves Ferenc, kedves atya, mesélj egy picit arról, hogy hol, honnan származol, hol jártál iskolába, mikor érezted azt, hogy gyerekkorodban már benned volt-e ez, hogy te pap szeretnél lenni, gyerekkorodban milyen ideálok voltak, akik erre rávezettek esetleg?
1985. április 13-án láttam meg a napvilágot a Székelyudvarhelyi Kórházba, bár a személyibe ez van beírva, hogy Székelyudvarhely a születési helyén, mindig Oroszhegyet szoktam mondani a származásom helyének is. Annál is inkább, mert oda köt a szívem, onnan indultam ki az életbe. Hát az élettörténetem háttere, mert sokkal mélyebben vannak a gyökerek, mint a teológián elkezdődött papi hivatás. Tulajdonképpen a nagyszüleim már harangozók voltak. Édesanyámba is ezt a mély vallásosságot nevelték bele. Édesanyám még haton voltak testvérek, és az egyik legnagyobb a fiú testvére, szintén pap, a kedves hívek is ismerik, Kovács Árpád, kisbácsi plébános. És hát gyermekkoromban ő volt az egyik olyan ikon, akit szemléltem, akin láttam, hogy szereti a papságot, és szinte mindig reverendába láttam, abban utazott. Általában misézés közben szoktam látni, mert annyi ideje volt csak hazajönni Oroszhegyre, hogy egy szent misét a rokonsággal egy bemutattak egy konyhába, vagy valamelyik részében a lakásnak, és hát ezek általában éjjel 11 órás misék voltak. Tehát ahogy este bevégezte a munkáját a plébánián, kocsiba ült, hazaszaladott, hogy lássa a testvéreit. És akkor a rokonság értesített minket, hogy Árpita bácsi itthon van, szeretettel vár a misére, és akkor éjjel 11 órakor, hát volt egy különleges varázsa ennek a szent misének. Szinte, mint az ős keresztényeknek a patakombákban, úgy szeretem elképzelni most visszanézve is, hogy igen, ott van egy pap, akiről nem sokat tudok, csak azt, hogy rokon, és hogy milyen nagy szeretet van a hangjában, ahogy szól a jelenlévőkhöz, és ahogy bemutatja a szentmisét, ahogy ránéz a szentostyára. És hát ezek a hivatásomnak a kezdeti csirái, hogy jó volt látni egy papot, aki misézik, aki szereti azt, amit csinál. Aztán, ahogy nagyobb lettem, óvodás, és későbbi időkben akkor már a templomba vittek a testvéreim minisztrálni. Azt kell tudni, hogy közvetlen az oroszhegyi templom mellett van az utcán. Tehát elkezdték a beharangszót, én még a misére a keresztetés előtt beírtam. Kezdőéneket, amíg elénekelte a kántor. Hát többnyire ez is volt jellemző, hogy mindig késve érkeztem a szentmisére. Ma is a híveimet, ha megkérdik, lehet, hogy ez egyszer-kétszer elé fordul. De hogy szerettem ott lenni a szentmisén, a testvéreimmel mentünk. Abban a kis utcában két család lakott, a szomszédban 8 gyermek volt, mi 4-en voltunk. Hát amikor elmentünk minisztrálni, akkor a oltár szerve volt gyermekkel. Ha csak mi, a két család gyermekei mentünk is. És akkor ez az oltár szeretete innen kezd kialakulni, körülbelül 4-5 éves koromtól, hogy ott vagyok az oltárnál és minisztrálok. A harangozónő azt kérte édesanyámtól, aki az ő bírmalánya is volt, hogy te Magdi, Ferikét ne küldd elé minisztrálni, mert olyan rossz, annyit rossz alkodik, izeg mozog, mindenki be köt belé, rugódja őket. Tehát mindig ugye szertelen voltam, tehát gyermekként voltam ott az oltárnál. Édesanyámnak az volt a válasza, hogy kedves harangozom, én maga egy fél órát bírjon ki vele, mert én egész nap telepén legyek. Hát rövid bevezetésként ez volt a hivatásomnak a kezdeti nyúlványa. Nagyon szerettem az oltár mellett lenni, és így alakult ki bennem az oltár szeretete is. Már kiskoromtól tudtam, hogy pap akarok lenni. Óvodás koromban már, amikor kérdezték ki, mire vágyik, mi szeretne lenni, én már papot rajzoltam, oltárt, kelyhet, ostját. Ezek voltak az én játékaim. Otthon kiskoromban is misézgettem, tehát amire emlékeztem a mise szövegekből, hogy egy kis poharam, vizem, valamit örökké kaptam a mise kelléketnek.
Hogyan sikerül dönteni, hogy Gyulafehérvárra mentél a kántoriskolába, úgymond?
Hát a döntés az nem az én döntésem volt, sokkal inkább a kapnagybátyámnak a bátorítása. Édesanyám kérdezte, hogy hát mi legyen Ferikével, ugye nagyon komolytalan viselkedés, sok probléma van körülötte, állandóan minden csíntevésben benne van. És akkor Árpika bácsi azt tanácsolta, hogy ha tényleg pap akar lenni Ferik, akkor Gyulafehérvárra kell küldeni. A kántoriskolába egy komoly iskola és jó színvonalas tanítással. Hát édesapám erről hallani se akart. Azt mondta, hogy ő nem megy oda szülőértekezletre, ha ott is problémás gyermek leszek. De hát így alakult ki, hogy édesanyám a 8. osztály végén akkor összetapolt a kis táskámat, és elmentünk Gyulafehérvárra, hogy felvételizzek. Ez sikerült is. Nyár volt, nehezen készültem fel az anyagkal, mert elég sok hittananyagot adtak fel. Tulajdonképpen 4 hittankönyvet kellett szinte fejezetről fejezetre tudni. De annyira sikerült, ugye könnyebb volt nekem készülni, mert mivel kiskoromtól minden szentmisén ott voltam, prédikációkból, olvasmányokból, innen-onnan már tudtam a hittannak a lényegét. Ha nem is volt olyan kitűnő a felvételin, de így indult el aztán a gyulafehérvári életem, hogy Árpika bácsi bátorítására édesanyám felvitt Fehérvárra. Elég kicsi volt ott a médián első vendégtem, hogy 782 volt a 9. záró médián, tehát onnan kellett felküzdjem magam. Aztán, hogy szigorúbb rend is volt, és szigorúbb követelmények is, több időm volt tanulni, mert ott kötelező tanulási rendek voltak, akkor 12. osztály végére már első tanulóként majdnem kényjelessel végeztem. De 950-en felül volt a médiám, akkor külön kitüntetést is kaptam, és hát onnan jött aztán a tanulás szeretetem is, hogy küzdeni kell, tanulni kell, azért is, hogy többet tudjak, de leginkább én azért tanultam, mert a szüleim nagyon szegény családból származtak, hogy ne terheljem őket a tanítási költségekkel, akkor amennyire tudok, legyek ösztöndíjas. Persze Kovács Árpika bácsi is segített a tanítatásba. Úgy emlékszem, hogy a legtöbbször az iskolát azért ő fizette, ami az ösztöndíja, amit nem fedezett, nem voltam teljes ösztöndíjas, akkor a hátrálékukat ő szerette fizetni. Úgyhogy nagy érdeme van pap nagybátyámnak abban, hogy a kántoriskolát Gyulafehérváron ilyen sikerrel végeztem. Szintén neki köszönhetem, hogy azt mondta, ha már a 4 évet elvégezted Ferik, akkor kántor diplomáltál is, legyen diplomád a zeneiskoláról. És akkor utolsó fél évben így ugrottam neki, hogy akkor szerezzem meg a kántori minősítést is.
Maradjunk egy picit még ennél a középiskolánál. Mi tetszett a legjobban benne a közösségben, hogyan alakultak ki barátságok, melyek voltak a kedvenc tanárai, tantárgyaid?
Hát erre nagyon egyszerű válaszolni, mert nem volt se barátom, se kedvenc tanárom. Úgyhogy ez szerintem így zárójelbe lezárva. Én mindig a tanárokkal, tehát még az óvónénivel is képbeálltam, tehát ilyen harcos ellenséget láttam bennük, vagy akik nekem rosszat akarnak. Én az óvodában is többet voltam kint az udvaron, mint bent, tehát minden alkalmat megragadtam, hogy kikérezhessek. És kántoriskolában is ugyanígy alakult, hogy a legkisebb névésű voltam, az osztálytársak is legtöbbször csak elnyomtak, vagy csúfoltak. Akkor így bennem kialakult egy ilyen magányos szemlélet, hogy többet voltam a könyvtárban, vagy a könyvek között. Aztán volt egy olyan időszak, amikor szintén nem barátságnak nevezhető, de ott dolgoztak a Nyikó Malomfalvi munkások, és hát szerettem közöttük lenni, mert édesapám is kőműves munkás volt, többször segítettem neki a malter keverésben, vagy a felhordásban, és akkor ez is egy olyan szép emlék bennem, hogy sokat voltam közöttük, szabadidőmben mindig ilyen munkaruhát vettem, és mentem építkezni velük, vagy segíteni nekik, amit kellett, ha vagy vizet hordani, vagy szerszámot mosni, akármi. És hát történt, hogy az első hónap végén, amikor ott a munkásokkal viccelődünk, és a főnökük osztotta ki nekik a fizetést, akkor nekem is adott egy tiszta borítékot. Azt mondtam, én nem veszem el, de ezt el kell venni, ez neked van számva. Hát 50 lej volt benne, az akkora lejérő volt, mint most például 100 lej. És hát úgy örültem ennek, olyan büszkén írtam meg édesanyámnak, hogy kenyérkereső lett a fiából, és mindig ennek a pénznek felét otthon hagytam Oroszegen, és magamnak csak a vonatjegyre hagytam meg pénzt, meg egy kis költőpénzt, és a többit megint ösztöndíjakból vagy munkákból összehoztam. Úgyhogy barátságok sajnos elmondhatók, hogy ma sincsenek az életemben. Nem voltam ilyen barátkozós típus, illetve olyan barátságokat láttam, hogy általában csak kihasználták egymást, tehát igazi őszinte mély barátságokat ritkán ismertem. És akkor nem is erre alapoztam én az életemben, hanem inkább arra, hogy előre haladjak, vagy nagyon szerettem a könyvek világát, mert egy olyan fantázia világba vittek el, olyan helyeket jártam be, amit tudtam, hogy anyagi lehetőségeimből kifolyólag nem fogok látni. Akkor a könyvek világában, tehát több kartoték volt nekem megnyitva a könyvtárban, olyan sok könyvet olvastam, sokszor háromszor, négyszer is a könyveket. Illetve a tanulás világában ástam el magamat. Nagyon szerettem a latin nyelvet. Azt is annál inkább, mert kaptunk ilyen pluszpontokat, vagy valami, kaptunk jó jegyet, és akkor így megszeretett a latin tanár velem a latin irodalmat, a latin nyelvet. Később is a teológián is, vagy papságomban is, ma is van ilyen latin zsolozsmám, hogy néha kinyitom, és olyan élvezettel olvasom.
Hogyan sikerül döntened, hogy mégis teológiára mész érettségi után?
Hát az nyilvánvaló volt már nekem, hogy a papság felé fogom folytatni. Soha nem volt bennem olyan mélyebb életérzés, vagy olyan késztetés, hogy valami más tanuljak. Tudtam azt, hogy emberekkel akarok foglalkozni, ha nem engedik, hogy pap legyek, akkor kamionsofőr vagy buszsofőr leszek. Tehát mindenféleképpen emberek között akartam mozogni. Gazdálkodás annyira nem fogott meg, szerettem a természetet, de a hajrásmunkát, az értelmetlen munkát, hogy egész nyáron csak a lóra dolgozunk, azt úgy nem láttam értelmét, hanem azt mondtam, hogy én az emberekért akarok tenni, vagy... De tulajdonképpen nem is ilyen nagy világmegváltó akarattal indultam neki, hogy embereknek az életét jobbá tegyem, hanem egyszerűen csak szerettem azt, amiben mozogtam, azt a légkört. Tudni kell, hogy a kántoriskolában azért minden misén, minden reggeli misén elaludtam. Tehát mikor többi felállt, én is felálltam, amikor leültek, de ugye mi se ugye a lelkisége nem fogott meg, csak úgy szerettem ott lenni a templomba. A mise lelkisége itt fogott meg aztán Erdőszentgyörgyön, mert sokszor egyedül kellett misézés, akkor volt időm, hogy mit is könyörgök, vagy miért is imádkozok, vagy sokszor fájdalom is volt bennem, akkor úgy vigasztaltam is a szövege. De ugye a középiskolában ugye a papírruhák sem nagyon fogtak meg. Mai napig is nem nagyon veszek reverendát, vagy papi civilt, hanem inkább az fogott meg az a közeg, az a környezet, az a templom, az a csend, és az vonzott engem. Adva volt a teológia, már megszoktam a posztot is, a főzést, amit főztek nekünk, megfelelt nekem a környezet is, már tudtam kívülről a vonatok járását, akkor, hogy a teológián folytatom. Tehát itt a teológia folytatás is úgy volt, hogy első és negyedében is volt egy-egy hosszabb kapcsolatom. Barátnőztem, a teológia előjárók is megkérdezték többször is, hogy hát már döntsd el, hogy mit akarsz, hogy merre irányul az életed. Többször imádkoztam, letérdeltem, kértem a jó Istent, hogy mutassa meg, hogy most merre tovább. Hogy barátnő, család-e, vagy papság. És többször elmondom most utólag is, a hittanórákon is, hogy amikor családért imádkoztam, szerelemért, akkor olyan békétlenség volt a szívemben, háborgás. Amikor pedig azért imádkoztam Istenem, akkor az, hogy jó pap legyek, akkor olyan béke volt benne. Ezért szoktam mondani az embereknek, hogy imádkozzátok meg, mert a jó Isten az érzésekben fogja adni. Mire van képességed, mire hívlak téged, mi a vágyom veled. Úgyhogy nekem imádva adta meg ezt a feleletet, és akkor negyedéves teológus koromtól eldöntöttem, hogy többet nem udvarlok senkinek, akkor most csak a papságnak élek. És azóta ezt töretlenül úgy sikerült megvalósítani, és nagyon sok örömet ad a papságomért való imádkozás, vagy a hivatásomban való mélyülésem.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel riport következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé. De csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.